Mi az E.ON-nál azt valljuk, hogy csak együtt győzhetjük le napjaink legnagyobb kihívásait, és teremthetünk egy zöldebb világot. Felelős vállalatként hiszünk benne, hogy már ma megtehetjük az első lépést a fenntartható jövő felé vezető úton. Legyetek ebben az E.ON partnerei, mert a ti energiátok lehet a változások mozgatórugója. A műsor kiemelt támogatójaként közös gondolkodásra és cselekvésre invitálunk titeket, hiszen mi együtt nem ismerünk lehetetlent.
Yishan Wong, amerikai mérnök és vállalkozó megfordult a PayPal-nál. Volt fejlesztési vezető a Facebooknál, míg végül a Reddit ügyvezetője lett 2011-ben. Elmondása szerint az új állása hallatára a barátaiból kitört a nevetés. Sosem képzelték olyan figurának, aki képes úgy helytállni egy ilyen pozícióban, hogy közben szereti is, amit csinál. Rövid pályafutása alatt mégis az internet egyik meghatározó platformjává építette a Redditet. Wong végül a menedzsmenttel való gyakori összetűzései és a túlzott stressz miatt lemondott a posztról 2014-ben. Aztán pihent egy kicsit, és 2017-ben valami egészen másba fogott. A Silicium Völgy versenyistálója helyett létrehozott egy céget, a Terraformation-t, ami a nagyvállalatoknak és a kormányoknak segít, hogy erdő telepítésekkel ők is beszálljanak a klímakatasztrófa elleni harcba. Wongot egyszerűen érdekelte a téma, beleásta magát, kiszámolta, hogy körülbelül hány fára lenne szükség ahhoz, hogy a károsanyag kibocsátás mértékét érdemben ellensúlyozza, de sokáig nem mert lépni. Kicsinek érezte magát. Aztán, amikor egy svájci egyetemi tanulmány teljes egészében alátámasztotta az ő kalkulációit, mégis belevágott. 1 billió, azaz 1000 milliárd fa ültetését tűzte ki célul. Családostul Hawaii-ra költözött, a Terraformation 2021 nyarán olyan területekbe lehelt új életet az innovatív talajsótalanító és öntözési technikájukkal, amiről azelőtt senki nem gondolta, hogy bármi újra megteremhet rajta. Wong története izgalmas, azt mutatja, sosem késő váltani. Üzleti szereplőként sok fordulat után is el lehet jutni odáig, hogy végül a társadalmi hatás legyen a cégünk és az életünk középpontjában. Az üzleti siker nem csak a pénzről szól. A verseny nem azt jelenti, hogy mindenáron legyőzöd a többieket, a kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Pistül Veronika vagyok, az elmúlt 10 évben a Bridge Budapest vezetőjeként azon dolgoztam, hogy bebizonyítsuk, érdemes hosszú távon és értékalapon céget építeni. A Rebusinessben olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik hisznek ebben. Ebben az epizódban egy kicsit visszamegyünk a startmezőre, és megpróbáljuk megfejteni, hogyan is van értelme a kapitalizmusnak. A beszélgető társam pedig Lakatos Péter lesz, aki többek között a Videoton Holding társtulajdonosa, a Forbes lista szerint pedig az ország 17. leggazdagabb embere. Ezt a műsort azért hoztuk létre, hogy megmutassuk, hogyan lehet az üzlet a társadalom számára is hasznos, a környezet számára pedig fenntartható. A siker kulcsa a partnerségben rejlik, ezért örülünk annak, hogy a velünk közös értékeket valló E.ON kiemelt támogatóként csatlakozott hozzánk, hogy egymást erősítve minél többekhez jussanak el az üzeneteink. Bár régóta ismerjük egymást, de egy csomó mindent nem tudok rólad. Nyilván csak amit az újságcikkekből elolvas az ember, de a te működéseddel kapcsolatban csak ilyen benyomásaim vannak. És azt tudom például biztosan rólad, hogy nem nagyon ismerek mást, aki olyan szisztematikusan rendszerez adatokat a környezetemben és üzleti szereplő, mint te. Hogy alakult ez ki?
Tehát egyik oldalról viszonylag jól emlékszem dolgokra, és ez tényleg szerencsés. Másik oldalról azt hiszem, hogy ez segíti az, hogyha minél több dolgot az ember úgy lát, vagy úgy firkál föl a táblára az orra előtt, vagy úgy kér meg a kollégát, hogy úgy rakja rendbe, ami úgy megjegyezhető, és akkor a visszaidézésnél nem egy random adatra kell emlékezni, hanem le lehet vezetni, hogy mi miért annyi ott, ahol.
De az is a benyomásom, hogy elképesztő széles az a spektrum, amiből válogatsz. Egyszerre követed az aktuális üzleti irodalomnak nagyjából a legkomolyabb adatait, vagy szereplőit, vagy szerzőit, közben elemzéseket és mindent. Ez a motiváció, ez minek az érdekében rendeződött össze tulajdonképpen?
Korán megtanultam olvasni, és azt hiszem azóta se felejtettem el, és megadatott az a szerencse, hogy ezt egynél több nyelven, tehát németül, angolul mindenképpen mondhatom, hogy az nagyjából mindegy, hogy magyarul vagy ezeken a nyelveken. Tehát ez kifejezetten örömet okoz, hogyha összeáll a kép. És egy csomó dolgot nem csinálok, és ezt most tényleg nem értékítéletként mondom. Soha nem jártam foci meccsre, soha nem néztem teniszt a tévébe. Értem, ma is bridge-ezek, de volt utána sörözés, akkor lefeküdtem aludni, vagy olvastam valamit. Tehát én nagyon szeretek aktívan dolgokat csinálni, és nekem ez az ellazulás, elhatározottságunk és kiérleltségünk teljes hiánya a teret a végtelen szabadságunknak.
Tehát hát bármi
tényleg, nem bármi, de nagyon-nagyon sok információ jön. És hogyha valaki viszonylag gyorsan olvas, akkor kiválaszt, akkor nagyon sok mindent tud, hívjuk így tallózni, hogyha elengedi azt, hogy a 75%-át vagy 90%-át ne nézze meg mélyebben. Egyik nagyon kedves ismerősöm, munkatársam, barátom mindegy mondta, hogy azt soha nem értette meg, hogy én a villamoson tanulok a vizsgára, villamoson, mert én csak a vastagbetűt olvastam el, mert nagyjából egy könyvből, ha az ember tudja, hogy miről szól, most tankönyvről beszélek, nagyjából lehet tudni, mit fognak kérdezni a vizsgán, hogyha érti, hogy mi van abban a tankönyvben. Ha valaki nem érti, akkor marad a magolás.
Híres mondás veled kapcsolatban, hogy te a stratégiát például nem nagyon sokra tartod.
Én nagyon messziről indulva, én borzasztóan tisztelem az emberek hitét, és amikor a stratégiáról beszélek, akkor a szóval van a bajom, tehát a stratégia az a egyház, aha, és az, hogy mit akarok csinálni, az a hit, aha, ha ezt a párhuzamot vesszük. Hitvallás, mission statement, odaírom, ott van a helye, ilyen betűtípussal, tehát amik meg a CSR, amikor megjelentek az emberek, hogy most CSR, eddig nem akartam az embereken segíteni, most valaki megmondja nekem, hogy ő mit gondol annak.
Hát igen, de ez azért van szerintem, Péter, mert nem mindenki számára állnak össze ezek a dolgok, nem feltétlenül olyan módon organikus, mint a te életedben, és van, akik igényelnek valamiféle irányutatást.
A stratégiát miért nem szeretem? Azért, mert a stratégia, főleg a nagyvállalatok szintjén, nagyon sokszor arról szól, hogy kapnak egy dogmát a McKinsey-től, a Boston Consulting-től, tényleg nagyon okos emberek mondanak valamit, de ugyanúgy, mint a vallásban, abban indulnak, hogy na, ezek a hülyék úgyse találnak ki, mi megmondjuk nekik a tutit, és akkor szajkózzák. Tehát akkor kezdtem el utálni ezt a szót, mikor odajött egy, vagy másik, harmadik, ötödik amerikai, vagy más multinacionális cég, kérdezte, hogy mi a stratégiánk. És akkor elmondtam, hogy nagyjából hogy gondolkodunk a világról, szerintem nem is feltétlenül hülyeséget mondtunk, de hiányolta benne azt a sztereotípiát, amit megkapott, hogy mit szokás ilyenkor mondani, és azt mondta neki egy tanácsadó, hogy az a jó beszállító, aki ilyeneket mond.
Vagy a gondolkodás hiánya zavar valószínűleg a dolog mögött, hanem az ilyen feltétel nélküli elfogadás.
Így van, és ez, mikor ez rendszerré válik,
igen,
ráadásul.
Igen, 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 és nagyon érdekel, amit mondtál, hogy foglalod össze, hogy nálatok mik a játékszabályok, és mi a működés.
Tehát magyarul ez a nagy rendszerek kialakítása egyszerűen nem fér bele, hogy mindenre procedúra legyen, mindenre workflow legyen. Tehát nincs olyan több száz éves alaptudásunk, amiben olyan globális céget tudunk építeni, ami száz, még a legnagyobb versenytársunk, az nem tudom, 1 millió embert foglalkoztat, tehát, ami még 10 000 sincsünkhöz képest. A másik oldalról meg a józanész az egy alapelv, tehát vannak ilyen alapelveink, sőt sokszor több is, mint amit tulajdonképpen korrekt, mert azt szoktuk mondani a vezetőinknek, sőt az a alapelvünk, hogy neked szép lassan ki kell találnod, hogy mit kell megkérdezned. Nem baj, ha valamit nem kérdezel meg, és szólunk, hogy meg kellett volna, majd legközelebb igen, most nyilván nem valami hatalmas disznóságra gondol az ember, ha valamit fölöslegesen kérdezel, szólni fogunk, hogy ezt intézd magad. Tehát ilyen evolúciós iteratív jelleggel, mert nem statisztikusak a dolgaink, nem vagyunk akkorák, hogy egyszerűen puszta statisztikák alapján lehessen élni. Arról meg szerintem keveset tudunk, hogy a G, vagy a Alstom, vagy a teljesen mindegy, a Google legfelsőbb köreiben, ott van-e bármilyen formális dolog, vagy ugyanúgy asztalra rakott lábbal kiabálnak egymással, hogy mi az, azt kéne csinálni.
Na.
Nem zárom ki.
Ki az az ember, akire te igent mondasz, megbízol benne, és odaadod valamelyik cég irányítását, vagy szóval, hát mit keresel?
Egyrészt nem egyes személyes döntések ezek. Mindenről sok emberrel szoktunk beszélgetni, és ezt most komolyan mondom. És a legfiatalabbakat is bevonjuk abba, hogy beszélgetünk. Soha senki nem, tehát nincs olyan leírva, hogy és pedig a fiatalokat bevonjuk, és kiszámoljuk, hogy hány LMBTQ nő van a 7. szintjén a szervezetnek. A diverzitás egy tök jó dolog, ha belülről jön. Én hiszek abba, hogy a attitűdöket kell megváltoztatni, és nem erőszakot tenni.
Kicsit meg rá visszatérni, egy picit más érdekel, még pedig az, hogy amikor viszont mondjuk olvasva akár amerikai üzleti irodalmat, meg trendeket, meg hírleveleket, ahogy említetted, azt olvasod, hogy egy 29 éves amerikai dollármilliárdos arról beszél, hogy az üzlet az csak eszköz, és igazából azért épít cégeket, hogy aztán mondjuk visszaadhasson, vagy adhasson, és nem valójában, tehát a növekedés nem úgy érdekli, mint ahogy adott esetben ahhoz szokva vagyunk, akkor mit gondolsz, hogy ez a...
Őszintén kívánom, hogy ez mélyről is őszintén jöjjön benne. Azt nem merem állítani, hogy ebben mennyi, ami belülről jön, mennyi, ami megfelelési vágy. Tudván azt, hogy biztos a jó példa mutatására hasznos, hogyha valaki leírja, megmutatja, elmeséli, kiáll vele, hogy milyen, hol segít, nem tudom, nekem ez...
Ja, most azt hiszem, nem a visszaadáson volt a hangsúly alapvetően, hanem hogy mi az üzlet, és hogy annak mi a... Mi az értelme, azt miért csinálja valaki alapvetően?
Hát szerintem egy bizonyos szint fölött for fun, és most erre mondom, hogy szerintem az az illető is for fun csinálja, és azt gondolta, hogy ha most ezt mondja, akkor most tök mindegy, hogy a Facebookon, vagy a Jóisten, hogyha hisz benne, valaki fölír neki egy piros pontot, hogy mondott ilyet.
Te akkor az üzletet for fun csinálod?
Azt nem kérdés. Aha. Van egy olyan mondásunk egymás között, hogy órásmester, és ez azt jelenti, abban a sztoriból jött, hogy ha van valakinek a Váci utcában már a dédnagypapája óta egy órásboltja, vagy egy órajavítóboltja, és abból jól megélnek, és tulajdonképpen, ha kiadná bérbe a zárának, akkor négyszer annyit kapna, mint amennyit most keres. Ezzel semmi baj nincs, mert ez egy életmód, egy életforma, tartást ad, stb. Tehát az órásmester, ezt értjük, ez nem egy negatív dolog, abszolút nem, szükség van rá, de valami. És azt mondtam egy-két nappal ezelőtt, hogy aki meg van elégedve, az órásmesterré válik. Van ugye ez jól ismert videó a Warren Buffett-tel, hogy a feleség odaadja neki a $3.22-t a aznapi McDonald's-os szendvicsére, beül a nem túl extra kocsiába, és azért megy be, mert nem akar meghalni, hanem élvezni akarja, amit csinál. És szerintem azt kívánom, hogy minél több ember itt tartson.
Naponta olvasni rengeteg kiégés történetről, és nagy vállalatokat, nagy cégbirodalmakat létrehozó emberekről, ez veled nem történt meg például az életedben, mert mindig jól tudtál egyensúlyozni abban,
hogy... Én inkább azt mondom, hogy mindig, tehát amíg meg tudod azt oldani, vagy kialakul, mert nincs benne tudatosság, tehát maradjunk abban, hogy amíg fenn áll
annyiszor
az
mondod
állapot,
ezt, hogy nincs benne tudatosság,
nincs.
Közben pedig azt érzem, hogy nagyon sok minden mögött tudatosság van. Tehát abban,
nem, ezek utólagos felismerések.
Hogy nem mész el foci meccsre, az egy tudatos döntés.
Nem, felismerés, hogy én nem szeretek oda járni.
Aha. Akkor jó, akkor másképp kérdezem, és nem akarok pszichologizálni, de hogy nagyon pontosan és egyértelműen mindig érzed, hogy neked mi igen és mi nem. És csak azért, hogy megfelelj valaminek, azért nem csinálsz valamit.
Én inkább azt mondom, hogy amíg az embernek nincs, és ez tényleg egy olyan alapelv, ami tényleg alapelv, hogy az az érzésem, hogy ameddig nincs világos, nagyon határozott válaszom valamire, az azt jelenti, hogy nem értettem még meg. Tehát nem nagyon találkoztam életem olyan dolgokkal, ami kellő szellemi, és nem feltétlenül az én egyedüli, hanem közösségi, de erőfeszítéssel nem vált a válasz triviálissá. Tehát ha valamiben nem világos, hogy mit kell csinálni, akkor a megértéssel van a probléma, Nem a problémával.
Tehát, hogy nyilván az alapján, amit megéltél, amit folyamatosan tanulás révén nyilván sokkal inkább el tudsz rendezni, mint mások, az alapján tapasztaltál-e bármilyet, ami mondjuk nem úgy történt, mint ahogy számítottál rá.
Tehát inkább azt mondom, hogy én nem nagyon hiszek annyira semmiben, hogy utána nagyon meg kelljen lepődnöm a csalódásban, mert igen, kikutattak egy oltást, ezért nyilván azt gondoltam abban a pillanatban, hogy ez fantasztikus, akkor innen vége a dolognak. Aztán kiderült nem olyan rég, hogy nem. És akkor semmi, megvontam a vállam, nem. És teljesen világos, két dolog is világos. Az egyik, hogy semmi csoda nincs abba, hogyha valami tök új dolgot elkezdenek az orvosok, meg a kutatók, és van egy vírus, ami egy olyan módon, vagy bármilyen a világ olyan módon evolúcióban van, amit messze nem látunk át, akkor valami történt, amire nem gondoltam, vagy még akár ők se egy, a kettő, most legalább ilyen fontos. Nem kummogok, hogy jaj, ezek a hülye orvosok, mi lett volna, ha gondolnak rá, miért nem vonták be, nem tudom. Tehát ezek adottságok. Tehát onnan kezdve, hogy nem tudok változtatni, nem vagyok hajlandó idegesíteni, csak amint tanulni lehet. Azon nem tudok tanulni, hogy az orvosoknak milyen esélyük van egy oltás kitalálására.
Kénytelen vagyok ki, mert ezek szerintem érdekes viszonyulások, ahogy egyébként ilyen hétköznapi kérdések, vagy hétköznapi viszonyulásokban nagyon más típusú válaszokat adsz nyilván, mint amire például az ember számítana, vagy én. De hogy, mit tudom én, te most 17. vagy a Forbes leggazdagabb listán. Ezek szerint ez például nem érdekel. Vagy az érdekele, ha nem tudom én, 20. lennél a következő évben.
Az biztos, hogy nem, mert meg sem esküszöm, hogy van egy ilyen, akkor a munkatársnők, asszisztensek mindig vesznek egyet nekem, és az Ottónak is megtalálom az asztalomon, és ott van kis kék ilyen kis ragasztóval, hogy hol vagyok én.
Sinkóttorról beszélünk, hogy
és akkor elviszem haza, és valószínűleg két héttel később, amikor már a kidobandó újságban előjön a stószból, akkor megnézem, tehát nem azt mondom, hogy új, kidobom, nem nézem meg. Hogyha ez arról lenne szó, hogy 100 ember kapott $1 milliárd, és járt egy nagyon jó iskolába, és elkezdett dolgozni, és akkor minden évben megmérik, hogy kinek mennyi van, akkor izgatna. Egy gazdasági, makrogazdasági jelenségről, tehát hogy több az agrár, több az iparos, több a bankos, kevesebb. De a név onnan kezdve totálisan érdektelen.
Trend
így van, vagy az, hogy olyanok vannak, akik nemzetközileg játékosok, vagy olyanok, akik nem.
Fontos pont, és milyen mutatókat figyelsz?
Sok mindent, és változóan. Tehát pont az a lényeg, hogy például éjjel, amikor felébredek, akkor mióta ez a hülye vírus van, megnézem, hogy a világ országaiban mennyi volt a fertőzés, és mondjuk azt, hogy minden európai országot, meg mindig egy pár másikat, hogy körülbelül lássam, hogy mi van, de érdeklődésből. De ha megnézzük ezt a, nem tudom, közel 600 napot, amióta nézegettem ezt, vagy tehát a több is, hol azt nézem, hogy az ehhez képest mennyit változott, hol azt, hogy a másik országhoz képest, tehát ez egy játék valahol, ami aztán összeáll az ember agyába egy világképpel.
X árbevételű magyar tulajdonú cégek változásai, amiket nyilván valószínűleg a befektetési lehetőségek okán is figyeled? Vagy?
Na, tehát ez egy olyan dolog, amit én több mint 10 éve elkezdtem csinálni, akkor még nem nagyon csinálta senki, és akkor volt egy jó cégek, meg van ma is jó cégek 2002.
Ez egy spirálfüzet, hogy hogy
képeljük? Nem, ez egy Excel spirálfüzet.
Oké.
De tök minden... És akkor abba hagytam, mert jött a CMBP, tehát ez a Orbán Krisztán Szentri Gáborék féle...
Concord MB Partners.
Igen. Akkor jött a Forbes, mint újság, és ezt megcsináltak helyettem, most minek?
Miért csináltad?
Olyan izgalmasnak tűnt. Tehát nem, abban a közegben mozgok, és most tök mindegy, hogy magánember, cég, szeretem Magyarország, emgyosz, bármi, ha az ember nem rendelkezik, mondjuk úgy nagyképűen minden adattal is, akkor még van mit bányásznia.
Nagyon, például mit gondoltál akkor, amikor először elkezdtél olvasni arról, hogy ugye volt klasszikusan ez a shareholder kapitalizmusnak nevezett jelenség, tulajdonosi kapitalizmus, így szoktuk fordítani, és akkor elkezdtél olvasni mondjuk a stakeholder kapitalizmusról.
Én nagyon-nagyon élvezettel elolvasok egy Maria Mazzucato könyvet, de én nem leszek se balos, se nem tudom mi, hanem van benne néhány jó gondolat, amit ő állításként tesz, és általában az ilyen könyveknél azt mondom, amit ezek állításként tesznek, azok érdekes felvetések. És nyilván bármilyen író, tudós, akárki politikus, az olyan mértékben elkötelezi magát az egy jó, vagy öt jó gondolat mellett,
életműveket hogy a fától az erdő... Mi? Életművet épít rá.
Igen, de ezen nincs baj, csak ezt meg... Tehát mindent annak a tükrében néz, hogy azt igazolja, és minden olyan igyekszik nem nézni, ami azt nem igazolja. Míg valójában ezek a felvetések azt mutatják, hogy igenis az a fajt, tehát van arra logikus végigkutatott bizonyíték, hogy az, hogy a teljesen szabad verseny, a nulla szabályozás, dögöljön meg mindenki, az egy végletes dolog. Valószínűleg, hogyha ez a hölgy, vagy a neveznék ki 15 országnak a teljes elitjét, akkor meg egy másik irányba lendülne el az ing, ami szintén. Ha valaki érdeklődik, akkor ezekből össze lehet mazsolázni azt, hogy melyik az a mix, ami mellett ő a legszívesebben élne. De ettől még az nagyon jól alkalmazható a napi életbe is, ha úgy tekintjük, mint a polcunkon levő 400 fűszer egyikét.
A nem növekedés mozgalom, az is egy ötlet?
A szerintem egy átlagos medvebocsnak világos, hogy a növekedés az nem öncél. Az evolúcióval azért nem igazán vitatkozunk. Vagy legyen, én nem próbáltam eddig. Voltam Galapagoson, és úgy tűnik, hogy ez egy...
Ez nem, működik.
Ne, igen, nem nagyon olvastam komoly cáfolatot. És akik erről cikkeznek, és ez a megközelítésük, szerintem nagyon gyakran, tudatosan azt állítják, hogy aki növekedésről beszél, az a lárpullár növekedésről beszél. De nem, a növekedést azt lehet némi kulturáltsággal úgy tekinteni, mint az evolúció része, ami nem biztos, hogy mennyiségi növekedést jelent.
Jelenthet
minőségi növekedést is, és hát már onnan kezdve a játék a szavakkal. Számomra ezek a választások nem választások voltak, hanem amikor valamit csinálok, akkor nyilván azt gondolom, hogy abban a helyzetben az a jó lépés, ami benne van az összes fűszer valamennyi nulla és sok közötti arányban, az összes olvasott könyv és minden, és amennyiben egy mód van rá, akkor én, tehát a döntés halogatása az egy rossz dolog. Csak ugye ez megint egy definíció kérdése számomra, a döntés halogatása azt jelenti, hogyha később döntesz, mint kéne. De az, hogy okosan úgy alakítod a körülményeket, hogy minél később kelljen dönteni, és addigra jobban megismerd a pályát, és ebbe hibázhatsz, hogy rosszul ítélted meg, de pusztán elméletileg az egy szerintem teljesen jó, hívjuk stratégiának, inkább azt mondom, hogy életfilozófia, hogy igyekszel úgy alakítani a körülményeket, hogy minél több időd legyen arra, hogy a jó döntést hozd meg. Mint hogy azt mondod, hogy adott helyzetben még nem tudod, hogy a barátod, barátnőd megy veled nyaralni, ezért fizetsz 1000 forintot, hogy a repülőjét tartsák egy napig. Ezért valamilyen áldozatot hoztál azért, hogy a döntésed megalapozottabb legyen. És eldöntöd, hogy annyit megére.
Te mondjuk milyen ilyen dolgokra mondasz, biztosan nemet.
Azt mondanám, hogy nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy megnyőzzem magam, hogy fegyvert gyártsak, hogy temetkezéssel foglalkozok, és van még ilyen jó néhány, meg emberek hűítésével. Tehát, de azért nem mondom, hogy nem, mert pont ebből a 400 fűszerből, ha egy adott helyzetben a között kell dönteni egy gépnek vagy egy embernek, hogy aktívan megöl kettőt, hogy ne halljon meg kvázi passzívan 100, ugye a klasszikus, hogy lelököd a vonat elé, a vonat megáll, és akkor nem tudom, nem zuhan le a híd, stb. 100 emberrel. Én ebben ilyen szempontból robotként próbálok viselkedni. Tehát, hogyha kéne egy darab fegyvert gyártani, amivel megakadályozok, hogy egy atombombát felrobbantsanak, akkor valószínűleg egy csomó ember azt mondja, hogy ő fegyverhez nem nyúl. Tehát, de ugye általában a jó dolog fegyvert gyártani, mert majd ezzel elrettentjük, az nem. Aha. Csak azért mondom, hogy létezhet olyan végletes dolog, ahol
az ember azt mondja,
hogy nem mondom, hogy soha, mert akkor magamat köpném szembe, és ezt igyekszem elkerülni.
Azt mondtad, hogy ugye nagyon korán elkezdtél sokkal több pénzt keresni annál, mint amire valójában szükséged volt, vagy szükségetek Igen. volt. Ami persze relatíva, hogy jöttek az unokák, gyerekek, stb. De mi alapján döntötted el, hogy ezzel a kvázi felesleggel, vagy többlettel mit kezdesz? Te alapítottál ugye kulturális egységet.
De nem úgy volt, hogy meghatároztam, hogy a jövedelmünk x százalékát.
Nem?
Nem. Hát abból indulok ki, hogy virtuálisan végtelen a dolog, akkor azt csinálom, inkább azt mondom, amiben biztos, hogy nem optimális, és a személyiségi korlátom az oka annak, hogy nem a társadalom számára optimálisan működők, hogy nagyon nehezen adok arra, amire nincs befolyásom. Nem kontrollálni, hozzáadni.
Mi alapján döntöd el, hogy milyen típusú társadalmi kezdeményezés mellé állsz oda? Ott is nézed az adatot, nem hogy nézek. Ennek van értelme, vagy nem, vagy hogy?
Jönnek a kérések. Aha. Szóval egy fantasztikus dolog, hogy vannak Pekingben, Sánkhájban olyan üresen maradt gyár, negyedek, vagy gyár, ahol 100 galéria van. Ilyenek nem nagyon, tehát más kilóra, mint itthon. És az ember megy, és mi tetszik egy festmény? Miért tetszik? Visszagondoltam, hogy 1987-ben láttam Hongkongban egy másik festmény? Nem. Az ember bemegy, és megragadja. Ha jön egy témafelvetés, meghallgatom, vagy megragad, vagy nem. Nyilván például az átrium egy ilyen tök egyszerű dolog volt, hogyha nem egyszerre lett volna egy Bauhaus épület a játékban, ami a feleségemnek mániája, meg egy színház, meg a Nemzeti Színház megszűnt, stb. Tehát nyilván, ha ebből a háromból kettő, vagy ötből négy megvan, még lehet, hogy igen, de ez nincs kiszámolva.
Még két dolog. Látszólag egymástól távol vannak, azt hiszem, hogy mégis egy ponton összeérnek. A fenntarthatóságot most már talán túlzott mértékben is használjuk. Egyébként sajnos teszem hozzá olyan módon, hogy nem is feltétlenül értjük, hogy mit jelent, vagy nem is cselekszi feltétlenül.
Meg akik
mindenki.
Mondják, nekünk se feltétlenül értik.
Igen. Mit gondolsz erről az egészről?
Ez egy baromi fontos fűszer, uh-huh. ami valószínűleg nagy dobozba kell legyen a polcon, de hogy melyik kajákhoz jó, milyen mértékben és kinek, attól fényévekre vagyunk. Ettől még nem biztos, hogy hülyeség ezt a fűszernövényt elültetni, hogy legyen sok ember polcán, de olyan bonyolult, hogy tehát én komolyan vettem némi energiát arra, hogy ezt megpróbáljam a saját földhöz ragadt világképemmel megfogni. És azt gondoltam, hogy ez a legjobb út, hogy megnézem, hogy a világ bazi nagy cégei, ahol már főosztályok és igazgatóságok foglalkoznak ezzel, meddig jutottak. És baromira nem meggyőző. Mert ami nekem lekattant, hogy mindegyik megpróbál egy saját mérőszámrendszert csinálni, ami a másikéval nem összehasonlítható.
Ezt találni
egy szakértőt, aki igazolja, hogy ő jobb, mint a többi. Ami biztos, hogy így van, ha másikat nem is így mérik. És hogy kellően sok... Tehát a vállalati körben ez egy megfelelési kényszer, azt gondolom. És azért ijesztő kicsit, mert elnyomja az egyébként esetleg remélhetőleg, valószínűleg meglevő felelősségérzetet. Még egyszer az, hogy itt van mit csinálni, nem kérdés. Baromira van mit csinálni, nem kérdés. Úgy kell a gyerekeket fölnevelni, hogy nekik ez már ne kérdés legyen, mert nekünk nyilván kérdés, mert nem így nevelkedtünk, és a low-hanging fruitokat és a best practice-eket kell mutatni, nem a mikor Tuvalut elönti az óceán 2047-be, hanem azt kell mutatni, hogy mit tett ma Kovács István, amiről tudjuk, hogy Kovács Istvánnak nem volt rossz, de a világnak jobb lett.
Van-e arról egy képet, hogy majd, ha egyszer nem leszel, akkor mit szeretnél, hogy így hagyatékként, vagy üzleti hagyatékként, vagy élethagyatékként mit mondjanak rólad, hogy te mit hagytál hátra?
Én szeretnék utolsó pillanatig úgy működni, hogy mint hogyha örökké élnék. Egyre ez, tehát tényleg. És az majd kialakult. Tehát nem szeretném ezt se mesterségesen, hogy én alakítom. Én valami vagyok, arra az embereknek lesz egy véleményük, ahogy nem akarok beleugatni.
Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva.
Ültessük át az elméletet a gyakorlatba. Egy-egy konkrét üzleti példán mutatjuk be, hogyan működhet a tudatos és felelős gondolkodás. Egy új beszállító 70%-kal alacsonyabb áron kínálja ugyanazt az árut vagy szolgáltatást, amit eddig 100%-on szereztél be, de az eddigi beszállító régóta a partnered. Mit teszel? Jó kapcsolat vagy az
rossz ár. Hírem van, a dolog nem egydimenziós.
Megszokhattuk tőle,
első kérdés, ez egy commodity vagy nem? Tehát, hogyha mondjuk alumínium tömböket veszek, és eddig 100-ért vettem, valaki 30-ért adja, akkor két lehetőség van. Vagy a beszerzőm korrupt, vagy aki eladja, lopta. Ezt megpróbálom kideríteni. Van egy másik dolog, amikor egy technikailag igényes, nem egyszerű dolgot veszek, akkor mérnököket hívok, hogy először megállapítsa, hogy ugyanazt vesszük-e. Tehát, hogyha például eddig vettünk valamit 100-ért, és azt előállították egyfajta technológiával, és valaki 30-ért hozza, mert egy másfajta gépe van, akkor nem játszik a lojalitás. A régi az, mondhatom neki, hogy vegyen egy ilyen gépet, az nem két hét alatt van ott, de mondjuk a mozgástér kevesebb. Lehet amiatt, hogy a 30%-os talált egy kínai forrást az alapanyagra, amit ő készre fúr, míg a 100%-os egy némettől vette az alapanyagot. Ott valóban egy fogas etikai kérdés, és ezt már case by case kell eldönteni, de szerintem az a válasz, amit kérdezem, lényege, hogy ez egy kérdés, amit föl kell magadnak tenni, hogy most mi a tisztességesebb, hogy a ügyesebb Kínából beszerző ember tudását kijátszod a régi ismerősödnek, vagy a régi is azt még egy sanszot. Megnézem a régi ismerősömnek a mérlegét, hogy nem csinálta túl sok hasznot, hogyha szétkereste magát rajtam, akkor nyilván kevesebb lojalitásra tartozom, mint hogyha nem. Elkérem tőle, hogy kinek ad még el ilyen dolgokat, és ha tényleg jó régi ismerősöm, és meg tudja mutatni, hogy ő másoknak is 100-ért adta el, vagy kiderül, hogy nekem adta 100-ért másnak, ő is 30-ért adta, akkor igen minimális lesz a lojalitásom. Tehát az a rövid válaszom, hogy az élet nem egyszerű, és nem szabad lustának lenni, és ezeket ki kell nyomozni, és most visszatérünk a korábbira, ha ezt kinyomoztad, akkor nem fogod föltenni a kérdést, mert ugyanazt a választ adod, mint én.
A változáshoz te is kell lesz. Hogy tudd, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útra valóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Nehéz Lakatos Péter gondolataiból csak néhányat kiemelni. Számomra talán a legfontosabb, hogy ahogy az életben, úgy az üzletben is szerinte a józan ész kell, hogy legyen az alapelv, nem pedig a trendek és az éppen aktuálisan divatos stratégiák. Ő az emberek attitűdjét változtatná meg, mert akkor jó a változás, ha az belülről jön, és nem pedig felülről dogmatikusan. Lakatos Pétertől érdemes elvinni magunkkal, hogy egész életében a minőségi növekedést kereste, nem a mennyiség. És hogy üzletelni is azért kell, amiért élni. For fun. Akkor aztán meg lesz a mennyiségi-minőségi növekedés egyszerre. A felelős, környezettudatos üzleti működés aktuális gondolatait az EON segítségével hoztam el. Ez volt a Rebusiness. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti életbe, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is. A műsor szerkesztője Gólya Ágnes, Regényi Eszter és Zádori László, a főszerkesztő Neyzer Anita, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Pistő Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.